Gyerünk, mondta a rendőr, megragadta Gorcsev karját, és elindultak. Esküszöm, a bába ügy méltatlan vád, a tűzoltót beismerem, és... motorzúgást hallott. Hátra nézett gyorsan, jön az Alfa Romeo. A rendőr másnap úgy jelentette az esetet, hogy megcsúszott a pocsolyában, és akkor menekült el a fogoly. A valóság az, hogy Gorcsev ügyesen elgáncsolta, azután felugrott a mellette robogó Alfa Romeo podgyásztartójára. Elhagyták Toulont. Portani fiól vezetett. Kámba értek. Itt lesz valahol az a park, gondolta Gorcsev. Egy ritkás facsoport közelében fékezett a kocsi, azután megállt. Csak ugyan egy parknál voltak, de linges trömbáró még nem volt ott. A sofőr kabátos Portenif kiszállt, becsapta az ajtót és körülnézett. Ekkor a sötétből valahonnan szájon vágták, hogy elájult. Ez természetesen Gorcsev volt. Nyomban beült a kormányhoz és elindult az Alfa Romeo-val. Sejtelmesen volt arról, hogy már egy fél órája az egész ország üldözi, és szokott iramába rohant Nizzába. Olyan gyerekségek, mint figyelmeztető lövés, integetés nem érdekelték túlságosan, és amikor egy rendőr tárt karral eléje ugrott, ezt mormolta maga elég gúnyosan. Ja, barátom, ha én ilyen távolságra fékezni tudnék, akkor megnyertem volna a világbajnokságot. Az okosabb engedelv alapján a rendőr félreugrott a kocsi elől, épp hogy megmentve az életét. Csodálkozva látta, hogy az országosan körözött tolvaj kihajol a kocsi ablakán, és fenyegetően rázza felé a mutató ujját, súlyos szitkokat kiáltva. Értik ezt? A körözött egyén fenyegeti a rendőrt. Nizza előtt az egyik kanyart az Európa szálló strandjának női napozóján keresztül ügyesen átvágta, hatalmas robajjal legázolva a kerítést, és az elragadó pánikban visítozó hölgyek között magával hurcolta a nyugágyat, amihez később a Perrier mosodott teregetőjéről szerzett egy fekete sejemkimonót aranyozott japán mintákkal. És száguldott, mert hiszen ma délután a titkárja beállt a nevében a legionáriusnak, mint egy bizonyos előzékeny úr Schiller drámai költeményében, aki helyettesíti néhány napra barátját a síralomházban, amíg az elítélt részt vesz a húga eljegyzésén. Gorcsev Iván sietett Nizza felé, hiszen hajnalra Marseille-ben akart lenni, ami gyalog nem nagy út, de Gorcsev sajnos autóval közlekedett. Csodálatos, de így történt. Az autó, amelyet mindenfelé köröztek, elérte célját. Amíg Toulonban kutattak utána, addig az országúton volt. Nizzában akkor kaptak hírt róla, amikor már megérkezett Labó villája elé. Itt azután nem kereste senki. És ez érthető. Kinek jut eszébe, hogy egy autó tolvaja a károsult villája előtt parkírozzon a kocsival? Gorcsev elsősorban a Lafayette áruházhoz sietett bevásárolni. Küldjenek a mediterrán fejedelmi lakosztályába néhány holmit a számomra, mondta az elárusítónak. Elsősorban 2-3 vékony, újatlan trikót, mindenfélét, amire egy gyarmati katonának szüksége van, és egy olyan matrózruhát, amilyen ez volt újkorában. Bocsánat, vetette közbe a segéd, de erről a ruháról nem tudom megállapítani, hogy milyen volt újkorában. Néhány év nagy idő. Tegnap vettem újonnan, a ruha különben fehér. Talán ez látszik rajta a legkevésbé. Halló, halló, recsegte egy megafon. Mi ez? Kérdezte Gorcsev, de már is megszólalt a skíper, és minden vásárló izgatottan figyelt. A kék színű 126-513 DK rendszámú Alfa Romeo autó országszerte körözött tettesével Nizza belterületén sikertelen kísérletet tesz, hogy meneküljön. Elfogatása kétségtelen. A kézrekerítő vagy nyomra vezető még mindig 50 000 frank jutalomban részesül. Mi volt ez? Kérdezte Gorcsev a segédet. Én aludtam délután, nem tudok semmit. Eltűnt egy autó fontos katonai iratokkal. Lázban van az ország, és a rendőrség üldözi a tettest, aki állítólag a lioni családírtó, egy többszörös sablógyilkos. Ne mondja. Az egyik vásárlónk látta is, amint kikanyarodott a plázsra. Vörös nagy szakálla van, és valóságos óriás. Ezt látta ő nagysága, ámuldozott Gorcsev. Úgy van. A legtöbb gonosztevő ilyen megfigyelőnek köszönheti az elfogatását. De mennyire köszönheti az ilyennek? Kifizette a számlát és ment. Na hát, milyen kihalt az utca? Leállították a forgalmat. De hát hülyék ezek, hiszen megkerült az autó, vagy éppen ott nem keresik, ahol hagyta. Egy sarkon nagy csődületet pillantott meg. Mi van ott? Kérdezte egy kifutótól. Elfogták a tettest és meglincselik. Ez rabolt el a Lindbergh bébit is, áruás kavboly, aki Al Capone cinkosa volt. Gorcsev lassan rájött egy általános érvényű axiómára. Az emberiség zöme filmírónak született. A csődület egy 709-846 C újjelzésű Bugattit tartóztatott fel, amelyben egy állatorvos ült a feleségével és a kisfiával. Ez az, átfestette az autót, még nedves. Horrabolta a gyereket. A saját gyerekét. Az asszony visított, a gyerek bőgött, az állatorvos rikácsolt, és valaki leverte a kalapját. A fenyegető hangulatnak egy szakasz rendőr vetett véget, akik visszaszorították a tömeget, és közölték az emberekkel, hogy az autó megkerült. Közben gumibottal verték őket. Az állatorvosnak az izgalmak következtében kiújult az arcsábája, és mert egyszer már hazaeresztették, mert mint véglegesen gyógyultat Lourdesból, most Monte Carlo helyett a csodák városába ment, hogy bírói úton visszakövetelje a pénzét. Gorcsev elgyalogolt a mediterránhoz. Poros gyűrött ruhájában fütyörészve ment át a fényes hallon. A szálló portása utána szólt. Hova tetszik? Az első emeletre. Vanek úr mikor utazott el? A portás vállat vont. Azt se tudtam, hogy megérkezett. A fejedelmi lakosztályt bérelte. Megnézte a könyvben, aztán ismét vállat vont. Ott egyáltalán nem lakik Vanek. Valami Gorcsev nevű bolond portugál férfi. Kérem, mondta Gorcsev, engem ez a portugál úr küldött, hogy rendezzem a számláját, és megengedte, hogy átöltözzem nála. Mondja, fiam, kérdezte bizalmasan a portás, valami gyáros ez a Gorcsev? Természetesen. Terepszínű női arcfesték szabadalma van, de főként alpakka díszműtárgyakat készít. Maga ott a fűtő? Nem, konyhakertész vagyok. Az épület Gorcsev úr különváltan élő feleségéjé. A gyáros ma kibékült őnagyságával, és visszatérnek együtt Portugáliába, ahol hátralévő éveiket az alpaka gyártásnak szentelik. Felsietett a lakosztályba, és gyorsan átöltözött a tiszta matrózruhába, amit többi holmiával együtt egy sárga bőrönben elküldtek az áruházból. Szerette a tiszta matrózruhát a gömbölyű sapkával, és jól illett neki, mert kedves képe volt, és ritmikus, könnyed járása, mint bizonyos táncos fiúknak, akik bojnévre hallgatnak a színpadon. Ha mégis megszólalnak, akkor legalább öt beszél egyszerre. Még borotválkozni is akart. Az ember ne álljon be akárhogy a légióba. Törülközőt kötött a nyakába, és kinyitotta a mindennel felszerelt hatalmas gardrób szekrényt. Ám ekkor legnagyobb csodálkozására az alsó polcról Vanek úr esett ki a padlóra.